Nemrég reppent fel a hír, hogy a magyarok átlagos megtakarítása 13 millió forint, amire szinte mindenki egy emberként háborodva kérdezte, hogy hol a pénz, idézve egy karmelitai klasszikust, de aki azt gondolja, hogy ebben az adásban tovább rugóznánk ezen az adaton, az téved. Mi arról fogunk beszélni, hogy valójában mennyi pénze van a magyaroknak. Érdemes maradni, kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél a podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, és akkor ágyazzunk meg a mai témának, csak annyiban, hogy mit kell erről tudnunk erről a adatról.
Nemrég kijött a KSH-nak a legfrissebb felmérése arról, hogy a magyar háztartásoknak hogy néz ki a vagyoni szerkezete, mennyi pénzt tartanak átlagosan a magyarok különböző eszközökben, bankbetétben, részvényben, kötvényben, és ez részben közfelháborodást okozott, mert ahogyan itt a bevezetőben említetted, először abból csináltak hírt, hogy hogy lehet az, hogy a magyaroknak 13 millió forintja van, majd pedig abból csináltak hírt, hogy hát hogy ez mennyire inkorrekt dolog egyáltalán így beállítani, hogy mindenkinek 13 millió forintja lenne, hogy mennyire félrevezető egyáltalán átlagokról beszélni.
Ugye az átlagokban ez a probléma, hogy ez egy absztrakció, tehát általában a valamilyen számsorral kapcsolatos átlag az nem egyezik a...
Mert a medián számítás az közelebb van az igazsághoz.
Azt akkor vezessük be, hogy az miért lenne szerencsés.
És ugye hát itt a két végpont közötti részt, vagy helyzetet igen néznénk. Ha megnéznénk, hogy egy átlag háztartás, ugye körülbelül 4 millió ilyen háztartás van most Magyarországon, akiből átlagot lehetne vonni, és akkor ott megnéznénk, hogy például ott mennyire az átlag megtakarítás, akkor biztos, hogy nem ezt az értéket kapnánk. Mert valójában ugye a pénzügyi megtakarítások 83%-a a lakosság 30%-án összpontosul. Tehát, hogy valójában itt a kétharmadnál hát vagy semmi, vagy marginális, minimális összegekről beszélhet.
Hát az ilyen egy-két havi megtakarítás, egy-két havi keresetének egyenlő megtakarítás, ez mondjuk az ország sajnos kétharmadára, vagy 70%-ára körülbelül a jellemző, hogy ugye nem haladja meg egészen pontosan a három havi megtakarítást a félrerakott.
És pénzük. Ugye sajnos ugye a lakosságnak ezen része az EU szegénységi küszöb alatt él és tengeti minden napjait, és hónapról hónapra él. De ugyanakkor ennek az adatnak azért legyünk egy picit pozitívabbak, hogy van egy olyan olvasata is, hogy a rendszerváltás óta sosem volt ennyire gazdag a magyar, hogyha itt tényleg vonunk egy nagyon nyers átlagot. A megtakarításoknak a mértéke növekedett 2010 óta, egyébként, hogyha megnézzük ezeket az ábrákat, akkor exponenciálisan látunk egyfajta emelkedést. És beszéljünk magáról a szerkezetről, hogy ez hogy néz
hol
ki.
Hol a pénz?
Hol a pénz, igen.
Ezt akarom tudni.
Felső 30%-nál lesz ugye a pénz, ott is minél jobban közeledünk a 100%-hoz, tehát a felső mondjuk pár százaléknál úgy drasztikusan nőnek majd ezek az átlagok, vagy az, hogy igen, kinek mennyi pénze van. Elsősorban erre fogunk most akkor koncentrálni, hogy aznak, akinek tényleg van megtakarítása, hogyan néz ki az ő megtakarítása, mi az, amit le tudunk vonni majd következtetésként ebből a sok adatból, mert ez tényleg egy nagyon felszínes, amit így lehozott a média, meg amit tényleg befutotta a sajtót, hogy egyetlen egy adat, hogy 13 millió forint, hát ez sokat nem árul el, mi ebben ennél azért jobban bele tudunk menni, megnézni egyrészt a saját tapasztalatainkból kiindulva, másrésztről pedig van egy csomó olyan banki adat, amiben lehet látni azt, hogy tényleg hogyan néz ki azok, akiknek van megtakarítás, hogyan néz ki a szerkezete, és hát hogy hogyan is gondolkodhatnak ezek az emberek.
Oké, akkor nézzük azt, amit tudunk első körben, hogy hol vannak a pénzek, leggyakoribb helyszín.
Hát az az, amit ugye tudunk, hogy 54 ezer milliárd forint fölé emelkedett ez a lakosság kézben lévő megtakarítás, és ennek ugye a felosztása az úgy néz ki, hogy a készpénzben 1,61, bankbetétben 3,4 millió, államkötvényben 2,89 millió, kötvényekben 240, ez az egyéb kötvények, magánkölcsönök ez 850. És például a tőzsdei részvények, ami kifejezetten érdekes, 480 ezer forint.
Per kopf,
igen, ez összesen ugye a szumma, tehát hogy itt még van pár nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás, befektetési jegyek például 2 millió felett van, ennek az összege ez 12 millió 660. ez lenne úgy maga az átlag, és akkor nyilván ebből tényleg vonhatunk egy szummát, hogy akkor valójában mely tételek azok, amik emelkedtek, vagy éppen csökkentek, mert ugye van egy ilyen is, a magyarok nagy kedvence az visszaesésben van. Mi is az, Attila?
Bankbetét.
Jaj, ne!
Bankbetét, ami ugye sok hosszú időn keresztül az volt a top number one, abból az tartották a legtöbb pénzt, hát annyira hosszú időn keresztül, hogy szerintem kb. 30 évben. 2023-ban fordult meg először ez a tendencia, 22-ben már voltak ennek jelei, itt az infláció emelkedésé miatt, és 23-ban látszódott az, hogy megfordult ez az arány, és a magyarok átvitték a pénzüket a bankbetétből az állampapírba, meg egy kis részét még más eszközökbe is.
Egyébként ez a 30 évnyi, vagy még hosszabb bankbetét egyeduralom, az a nyelv használatra is rátette a bélyegét, ugyanis még mai napig én legalábbis tapasztalom ügyféljelölteknél, hogy úgy kérdezik, hogy meddig kell lekötni.
Igen. Ez annyira tipikus, igen. De hogy ez még 30 évnél korábbra nyúlik vissza, igen. Ugye még az egész szocializmus alatt, ugye, amikor igazából csak a bankbetét volt, a békekölcsön után ugye a bankbetét volt a legnépszerűbb befektetés.
Igen.
Ugye ott a pénzügyminisztériumból határozták meg a kamatokat, és igazából a pénzügyi téren ez volt az egyetlen egy olyan megoldása a magyar embernek, ahol el tudta helyezni a pénzét. Úgyhogy ott tényleg csak ilyen lehetőségek voltak, hogy lekötöm, nem kötöm be, párnacihába tartom, tehát kb. Ezek a dolgok, vagy esetleg építkezek hitelből. Ennyivel így kifújt a magyaroknak így a befektetési.
De ez olyan mély nyomot hagyott egyébként az emberekben, hogy amikor elmondjuk 20-szor, hogy egyébként 100%-ig likvid a befektetés, és hozzá tud férni akár T plusz 2 napon belül, ugye a vagyonkezeléseknél az mondjuk 2-3 hét lehet, de maximum ez az a időintervallum, amiben egyébként mozoghat, mert ez az ő pénze. De az ügyfél dönt, hogy ő meddig tartja itt a pénzét. És akkor elindulunk, eltelik 1-2 év, és akkor mennyi van még a futamidőből? Ezért volt egy nagyon presszionálva az egész lakosság, mert a lekötött betéthez, hogyha hamarabb hozzáfért az ember, a kamatokat is elvesztette, plusz még egyébként büntető költségeket is a nyakába vett. És ezért van az, hogy gyakorlatilag az emberek félnek attól, hogy feltörjék, felbontsák a befektetésüket.
Oké. Okay. Van akkor egy nagyon masszív bankbetétállomány, és akkor mi a második leggyakoribb helyszín?
Hát többi bankbetét állampapír, ugye ez a kettő így most így felváltotta egymást, hogyha ezekkel így tovább lépünk, akkor ugye a következő ilyen nagyobb rész az a befektetési alap, amit gyakorlatilag tényleg így az elmúlt 30 évben egyre nagyobb szeletet tesz ki. Egyre többen gondolják azt, hogyha elviszik egy bankba, egy brókercéghez a pénzüket, akkor ott már jó lenne nem egyszerűen csak valami ilyen nagyon szimpla eszközben, mint mondjuk az állampapírban így kamatoztatni, hanem, de még nem veszik azért arra a bátorságot, vagy nem kívánnak annyira elmerülni így a részvénypiasznak a rejtelmeiből, hogy egyedi papírokat vásároljanak, akkor ugye ez a köztes út az, hogy akkor alapokon keresztül investálják a megtakarításukat. Látszik, hogy egyébként ez a szám is nő, az infláció hatására is egyre többen csoportosították át a pénzüket, valószínűleg részben bankbetétből, részben pedig állampapírból.
Főleg állampapírból.
Igen, befektetés alapba. Egy kicsit azért annyival megtörte szerintem a kedvet, bár ez egyébként érdekes, hogy annyira még nem látszik a számokkal, inkább csak az, hogy ezt a befektetési alapot hogy vásárolják, hogy ugye idén év közepétől már eléggé megsarcolják a befektetési alapokat, hogyha valaki adózás szempontjából.
Ha most indítjál, így van.
Igen, tehát ugye július 1-től, hogyha valaki befektetési alapot vásárol, akkor már nem 15, hanem 28% adó vonatkozik rá, ETF-ek a kivételek, de a klasszikus befektetési alapoknál azért már elég vastagon fog a ceruza a magyar államnak akkor, hogyha ott tényleg így érdemi nyerességet ér el a befektető. Szóval a helyzetet azért annyival árnyalja, hogy egyre több TBS számla is nyílik. Most körülbelül ott tartunk, hogy 250 ezer tartós befektetési számla lehet az országban. Ez nem ennyi embernek van ilyen számlája, hanem összesen ennyi számla van, tehát igazából
ezt miért mondod? Mert hogy egy ember többet is nyithat, és valószínűleg a TBS-t.
Valószínű, igen, tehát aki egyszer ezt
ráérzett az ízére.
Így van, azt nem ereszti, kipróbálta, bevált, akkor biztos, hogy többet fog nyitni. Igen. Egyébként is jól teszi, hogyha kb. Minden évben nyit majd egy TBS számát az, akinek ezt a anyagi lehetőségei megengedik. Egy kicsivel nőtt a tartós befektetési számláknak a száma, de hát ahhoz képest, hogy mennyi embernek van még befektetése, még mindig. Alig.
Igen. Aki még nem próbálta ki a TBS-t, az jelentkezzen hozzánk konzultációra, mert olyan, mint a sós mogyoró, nem lehet abba hagyni. Nagyon jó, meg legalább érdemes tájékozódni róla. Oké, tehát van egy rendkívül nagy bankbetétállomány, ezt azért a magyar lakosság nem nagyon szereti elengedni, de akik mégis elengedték, azok rengetegen állampapírban tartják a pénzüket, ez körülbelül 900 ezer ilyen értékpapírszámlát jelent?
Körülbelül igen. Nem ennyi számlát, hanem ennyi ügyfelet jelent. Ennyi. Ugye nemrég volt a Varga Mihálynak ezzel kapcsolatban egy nyilatkozata, és ő, bár az államkincstár nem közöl ezzel kapcsolatban adatot, hogy hány darab számla van, csak az, hogy összességében mennyi, az ugye meghaladta a 10 000 milliárd forintot, amit a magyar lakosság állampapírban tart, de a Varga Mihály azt mondta, hogy több mint 900 ezer ügyfellel tartják a kapcsolatot az állampapírokon keresztül, vagyis ennyi embernek lehet számlája. Egyébként egy 3 évvel ezelőtti adat, azt hiszem, hogy 700 ezer embernek volt számlája, vagy 700 ezer számla. Igen, hát azért ez is így gyarapodott.
Szerintem tényleg ez olyan történelmi pillanat, hogy ennyi embernek még Magyarországon szerintem sose volt értékpapír számlája, mint most.
Az biztos.
Igen, sőt, erre nem olyan régen egyébként volt is egy kimutatás, hogy egy negyed év alatt 170 ezer új értékpapír számla nyílt, ami rengeteg.
Igen.
Tehát gondolj bele, hogy összesen van mondjuk az országban 250 ezer tartós befektetési számla, ami idáig nyílt, 8 év alatt, vagy mennyi, amióta működik, és akkor most hirtelen egy negyed év alatt 170 ezer értékpapír számla nyílik. Emberek mozdítják a pénzüket a infláció
ellen. Igen, ami egyébként szomorúságra ad okot, hogy még mindig 1 millió felett van a unitlink biztosítási számláknak a száma, tehát hogy ez önmagában egy probléma, mert erről is már sokat beszéltünk, hogy az valójában egyébként nem túl emberközeli és nem túl reálhozamot biztosító befektetési forma, mégis sok esetben így adják el a biztosítók. Ugye most azért az elmúlt 2 évben, 22-23, nagyjából egy ilyen 35%-os átlaginflációról beszélhetünk majd, hogyha lezárjuk itt ezt az évet. Ez azért arszul csapta a legtöbb megtakarítót. Ennek megfelelően próbálták elmozdítani, főleg bankbetétekből, amit helyesen tettek, így ebben az évben, tehát hogy egy picit azért az inflációs soknak így a vége felé kapcsoltak nagyon sokan, és ment el részvényekbe, de főleg befektetési alapokba, és hát ugye a csúcstartó az abszolút az állampapír. Most, amikor alapvetően olcsón lehet vásárolni ETF-eket, akár befektetési alapokat és részvényeket, tehát hogy kifejezetten reál eszközöket, és akkor itt nyilván bejön a hosszú távú szemlélet is, akkor, hogyha elindul majd egy konjunktúra ciklus, várhatóan itt globálisan mondjuk 24 végén, 25-ben, aztán a következő években meglátjuk, hogy hogyan alakul, de nagyjából ugyanaz a tendencia lesz, mint ami szokott lenni válságok után, akkor a részvény árfolyamok akár több 10%-os hozamot is fognak tudni hozni, és akkor nagyon sokan kapcsolni fognak, amikor már ez begyűrűzik a hírekben is, hogy akkor az amerikai részvénypiac mondjuk 50%-ot emelkedett, hú, akkor vegyük ki, állampapírból rakjuk át egyébként részvénybe. Tehát ezért van az, hogy a befektetésben akkor igenis számít egyébként az időzítés, és az, hogy a portfóliónak a megosztása, a diverzifikálásra nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni, tehát üzenjük azoknak, akik még mindig bankbetétben tartják a pénzüket, vagy csak kifejezetten állampapírba, hogy érdemes több sávot létrehozni, és egy kifejezett gyorsító sávot, amivel egy hosszú távú célt tudnak maguknak kitűzni, oda befektetni egy bizonyos összeget, amit ők meghatároznak.
Vannak is ügyfelek, akik közel vannak ahhoz a állapothoz, hogy akár vásárolhatnak maguknak ilyen típusú befektetéseket. Például vannak prémium banki és privát banki ügyfelek. Erről milyen adataink vannak?
Nagyon jó, mert hogy ezt közlik a bankok, nem minden bank, de a többség, a nagyobb bankok azok mind leközlik azt, hogy összesen hány ügyfélszámla van náluk, sőt azt is, hogy mekkora az átlag vagyon, így azért ebből azért lehet következtetni, hogy hogyan állnak a magyarok pénzügyileg. Prémium banki ügyfélszámlából közel 600 ezer van az országban. Itt az átlag vagyon az ilyen 12,3 millió forint, ami egy számlán van.
Azt tegyük tisztába, hogy ez a prémium banki státusz, ez mitől az?
Kétféleképpen lehet valaki prémium banki ügyfél. Egyrészt, hogyha a keresete a rendszeres, tehát a számlára érkező rendszeres bevétele ezt indokoltá teszi, ez valahol már ilyen nagyon alacsony, ilyen 300 ezer forintra teszik, de jellemzően ilyen 400-500 ezer forintra szokták úgy általában belülni.
Tehát annyi jöjjön be fizetésként.
Igen, ez az egyik, ami lehet. A másik pedig az, hogy legyen a számlán egy alapösszeg, ez pedig ilyen 8 millió forinttól fölfele. elemzőnél 8 és mondjuk 30, vagy mondjuk 10 és 100 millió közötti összeghatár az, ahova a prémium banki ügyfeleket soroljuk, a fölötte jönnek a privát banki ügyfelek.
Világos. Oké, tehát rendszeres magasabb bevétel és egy alapvagyon. Ami
és vagy, van. Igen.
Oké, ez a kettő, ami prémiummá teszi. Tehát akkor van egy 600 ezeres prémium banki státusz, és akkor a privát banki mennyi?
És a privát bankiból pedig 56 ezer, fő az, amit nyilván tartanak a bankok, náluk az egy számlára jutó, vagy egy ügyfélre jutó átlag, vagyon a 142 millió forint.
142 millió forint. És akkor ebben van is egy elég durva anomália, mert hogy azért ilyen szűk ez az 56 ezer fő, vagy ez az 56 ezer fő, ez relatíve kis keresztmetszet, de főleg azért, mert nagyon magasra teszik a lécet a bankok.
Kicsit fura is, hogy miért kell ennyire magasra tenni a limitet, tehát miért kell valakinek 100 millió forintja legyen ahhoz, hogy legyen egy dedikált kapcsolattartója egy privát bankára, aki foglalkozik a befektetéseivel, tehát hogy ha valakinek van 10 millió forintja, 20, akkor az miért nem érdemli meg azt, hogy legyen személyre szabott befektetése. Azért szerintem 10-20 millió forint sem kevés, még 5 millió forint sem. Ott is azért szerintem járna az, hogy az emberekkel tényleg befektetőkkel legyen egy olyan fajta személyes kapcsolat, ahol megnyugtató válaszokat kap így a megtakarításaira vonatkozóan.
Most ki is alakult bennem egy ilyen üzletpolitika. Lakossági ügyfelnek be kell mennie magától, prémium banki ügyfelet behívják, privát banki ügyfelet felhívják. Nem ez?
Ez ilyen, mert egyébként, ez jó, hogy mondod, mert egyébként pont így néz ki, a lakossági ugye részen ott nincs ilyen no limit, van az, hogy egy lakossági ügyintézőre hány ügyfél jut. Ott tényleg az van, hogyha valaki sorszámot úgy húz, bemegy.
A húsos volt az odáll.
Ha befektetések terénről van szó, akkor jellemzően olyan emberek foglalkoznak vele, akiknek nincsen ilyen téren képesítésük, ezért a jogi okokból nem tehetnek mást, mint csak az, hogy leraknak a kedves érdeklődő elé három prospektust, és akkor abból ki tudja választani saját magának azt, hogy mi az, ami neki oké. Okay. Ezt nem tudják támogatni, meg nem is terjed ki a kompetenciájuk arra, hogy ezt ennél többet mondjanak arról.
Meg van magyar állampapír. Tehát, hogy ez...
Igen, még azt esetleg elmondhatják, meg leköthetik betétbe.
Ja, igen, tehát akkor egy prémium banki ügyfél igazából egy előre elkészített étlapból választ.
Ez a lakosság, de a prémium bankinál sincsen olyan nagyon nagy áttörés, ott nem három, mondjuk öt vagy nyolc különböző alapból lehet, és ott már lehet azért egy-két dolgot hova tudni hozzátenni a tanácsadó, de mondjuk ott egy tanácsadóra 4/600 ügyfél jut, oké, szóval azért ez nagyon sok. Bármilyen piaci változás van, még tehát olyan dolgos sem, hogyha lejár valami, lejár mondjuk egy TBS, nem tudják fölhívni, mert hát 400 embert egyszerűen nem lehet fölhívni, tehát ez olyan nagy ügyfélszámú, van, aki még bejön. Most én tapasztalatból tudom, hogy sok ügyfelünk szokta mesélni arról, hogy nekik ők hogy járnak az ilyen szolgáltatásokkal, és ugye konkrétan nem tudják fölhívni a tanácsadót, vagy a állandóan foglalt.
Vagy már nem dolgozik ott.
Hát olyan is előfordul, mert kicsit besokalt, de hogy egyszerűen, tehát egy ilyen nagy ügyfélszám mellett egyszerűen folyamatosan csöngenek a vonalak, és kb. Megint ugyanoda lyukadunk, hogyha valaki bemegy, akkor ott tudnak vele foglalkozni. És egyedül a privát banki rész, ahol ez megváltozik, mert ott ilyen 100-150 ügyfél jut egy tanácsadóra, valahol egy kicsit kevesebb, valahol egy kicsit több, de nagyjából így ez az átlag. Ez az, ahol már a tanácsadó meg tudja jegyezni az ügyfélnek a nevét, meg tudja jegyezni azt, hogy mi van a portfóliójában, és ez az, ahol tényleg, ha valami történik, akkor legalább tud neki szólni, föl tudja venni a telefont, tehát erről tudnak érdemben beszélni.
És akkor itt valószínűleg egy tanácsadóra jut mondjuk 50-200 ügyfél maximum, és akkor abban sokkal könnyebb a kapcsolattartásnak az életbetartása.
Igen.
Jó, akkor jó, megvannak lakossági ügyfelek, prémium banki ügyfelek, privát banki ügyfelek, és akkor vannak pénzek, amik rejtve vannak, amiket
van, nem tudom. A brókercégek például nem közölnek adatot, azon nem tudjuk, hogy egy brókercégnél úgy általában mennyi pénzt tárolnak. Amikor mondjuk a random átment az Erste-hez, akkor azt tudtuk, hogy 200 millió euró, az 70 milliárd forint az, ami ott átvándorolt. Ez mondjuk így egy nagyjából adat. Azt nem tudjuk, hogy külföldön mennyi pénzt tartanak a magyarok, az is egy jelentős összeg lehet. Mi is egy osztrák bankot közvetítünk, úgyhogy igazából abból van tapasztalatunk, hogy igen sokan érdeklődnek a felől, hogy tudják kivinni az országból a pénzt, és hát az elmúlt 30 évben pedig bőven akadt erre lehetőség. Nem tudjuk azt, hogy mennyi pénz van aranyban.
Mennyi van matracokban, bibliákban, igen. Illetve befőttes üvegekben.
Biztosításoknál eseti befizetéseknél, ugye azok is egy jelentős összeget tehetnek ki. Vannak olyan bankok, amik nem közölnek adatot, igazából ez a szám még azért...
Hát jelentősen tud növekedni persze, ugye az előző válságnak ott a 2008-at követően, ott 10-11 környékén, amikor volt egy hitelelőtörlesztési lehetőség, akkor 100 milliárdok kerültek elő ezekből a rejtett vagyonokból, és fizették be az emberek, és törlesztettek elő, hogy ez a szám, mivel az összes befektetési eszköznek az értéke növekedett, ez az otthon tartott készpénz mennyiségét is jelentősen felduzzasztotta. Természetesen mindenkinek azzal kell számolni, hogy az infláció az szépen folyamatosan eszi ezt az otthon tartott pénzt.
Tehát van egy látens készpénzállomány, teljesen fel, megbecsülhető, de...
Arany is, műtárgya, stb.
Igen, műtárgyak, a fizikai arany, akkor mondtad a brokerek, amelyek nem közölnek adatot, a külföldön tartott befektetések, értékpapírszámlák szintén rejtjelesek, és én hozom ide, hogy szerintem sok pénz van jelenleg reményekhez fűzötten, de csalásokban is.
Sajnos.
Sajnos, ugye a csalások meg aztán leginkább arról ismertek, hogy nem regisztrált pénzintézet és nem közzétett értékpapírszámla, vagy bármilyen számlán tartott vagyon, úgyhogy abban is elég sok pénz állhat még így a magyarok részéről.
Az mondjuk nem egy likvid megoldás.
egy ideig, mindig az első befizetésig, vagy másodikig.
Oké.
Szóval ezt összesítve, most, hogyha ezeket így összeadjuk, hogy ugye van majdnem 1 millió számla az államkincstárnál, van kb. 1 millió unitlink szerződés, 600 ezer prémium, 56 ezer, majdnem 60 ezer privátbanki ügyfél, és akkor ugye ezen kívül még van egy csomó, amit nem látunk. Hát, hogyha kb. Meg kellene becsülni, akkor mondjuk egy ilyen 2-3 millió embernek lehet ma Magyarországon érdemi megtakarítása. Ami már el kell gondolkodnia, hogy mi az, amit csinál.
Oké, 2-3 millió ember, vagyis úgy mondjuk a hazai lakosság egy szűk keresztmetszete, és ezen kívül van egy csomó mindenki, akinek ugye gyakorlatilag semmilyen megtakarítása nincs. Úgyhogy mi elsősorban arról beszéltünk, akiknek ez a megtakarítási szerkezete van. Itt következtessünk arra, hogy milyen a magyar befektető így ezen adatok szerint.
Hogyha megyünk is sorba, az egyik, amit így látunk egyértelműen az, hogy biztonságot keres a magyar befektető, hiszen nem véletlen az, hogy a megtakarításainak a nagyobbik részét az betétben vagy állampapírban tartja, és amikor a betétből kijön, akkor állampapírban megy át, tehát nem egy biztonságosból valami rizikósban, hanem egyik biztonságosból.
Szintet lép legalább egyébként, mert kamatban mindenképpen egy szintlépés, csak nem azért egy elrugaszkodó reálhozamot megkísérlő próbálkozás. Igen. Ez.
Másik része az, hogy tájékozatlan magyar befektető, hiszen hogyha tisztában lenne részletesen a lehetőségeivel, akkor ugye nem tartana ennyire nagyon sok pénzt. Állampapírban nem tartana ilyen sok pénzt. Biztosítást is ide sorolhatom, meg a bankbetétet is. Hogyha azért pontosabban tudná az, hogy mit tud kezdeni a pénzével, akkor valószínű, hogy ennél jobb döntéseket is tudna hozni.
Nem ilyen egy oldalú lenne a szerkezete a befektetéseknek, hanem sokkal több minden lenne más típusú eszközökben is.
Az is látszik, hogy még építi a magyar ember a vagyonát. Az elmúlt 10 évben 4-szeresére nőtt a magyaroknak a megtakarítása. Az tényleg azért ez egy hatalmas változás, amit látunk, hiszen nagyon sokaknak tényleg életében most nyílik először lehetősége arra, hogy elgondolkodjon egyáltalán azon, hogy mit tud csinálni a megtakarításával. Embereknek most van először úgy pár millió forintja, hogy ez problémát jelent, úgymond, hogy mihez kezdjenek vele, mert nem akarnak belőle venni ingatlant, meg nem tudom, nem akarják elkölteni, és akkor feladja a leckét azt, hogy mi az, amit lehetne ezzel kezdeni.
Oké, tehát biztonságot keres, tájékozatlan, és még építi a vagyonát, tehát éppen tanulási folyamatban van. Ha már tanulási folyamatban van, akkor van egy jó hírünk, mégpedig, hogy írtatok egy könyvet.
Egy könyvet, igen, érthetően a befektetésről címmel. Ez most november végén fog megjelenni, bő 350 oldalas. Nem kell, hogy bárki megriadjon ettől az oldalmennyiségtől, mert törekedtünk rá, hogy nagyon olvasmányos legyen.
Hát a napi egy oldalt olvas mindenki, akkor kevesebb, mint egy év alatt.
Azért úgy gondolom, hogy ennél lettehetetlenebb, és talán elolvassa a két oldalt, és akkor fél év alatt valaki végez. de viccet félretéve tipikusan azt az ügyfélkört célozza a könyv, akinek még jelentős befektetési tapasztalata nincs, és segít, úgymond fogja a kezét, hogy a nulladik lépcsőről hogyan tud az első lépcsőre fellépni, és olyan befektetési portfóliót összeállítani, ami valójában az igényeihez mért.
És igazodik, tök jó.
És igazodik, rendben. Igen.
Akkor megvagyunk.
Még ide tartozik, hogyha magyar befektetőt akarjuk profilozni, az, hogy tapasztalatlanok sokan, itt a könyvre így rácsatolva, hogy tényleg lehet látni azt, hogy azzal együtt, hogy nagyon sok ember építi a vagyonát, most jutott először olyan pénz az, amit be tud fektetni, ez egyben azt is jelenti, hogy egyáltalán nem próbálták még korábban semmilyen értékpapírszámlát, semmilyen befektetést nem vásároltak. Ugye ebben a nagy állampapírláznak is az egyik ilyen következménye az, hogy rengetegen, százezeres számban most vásárolják meg életük első értékpapírját, nyitnak először ilyen számlát. Most szerzik meg az emberek az első tapasztalatokat, és ez nem néhány embert érint, hanem tényleg százezreket Magyarországon.
A következő években el fognak olvadni a kamatok, és ez a láz egyébként alá fog hagyni. És ugye ekkor van az, hogy amiről már beszéltünk, hogy amikor részvénypiac, akkor már dübörög, sokan esetleg erre a vonatra későn szállnak föl.
Na jó, de minél előrébb haladunk az idővonalon, annál több tapasztalattal rendelkező befektető lesz az országban, hiszen nem sokára megérkeznek az első nagyobb kamatok, aztán meg elmaradnak azok a nagyobb kamatok, és akkor keresik majd a pénzek újra a helyüket. Ha valaki érzi, hogy nem csak a bankbetét és az állampapír világában szeretne a befektetései kapcsán tájékozódni, akkor itt az idő, hogy a leírásban található linken jelentkezzen hozzánk egy díjmentes konzultációra. A feliratkozás gombot, ha valaki még nem nyomta meg, akkor kérjük szépen, hogy tegye meg. Like gomba is használható, és a hozzászólásokba várjuk a kérdéseket, amikre nagy szeretettel fogunk válaszolni. Köszönjük szépen a figyelmet. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.